Hát feljebb emelni, vagy kelleni fog, vagy megpróbálok. Ja, ja, jó.
Így jó.
Ó, nagyon jó. Akkor halljátok is, amit mondok. Eddig lehet nem hallottátok. Na, a mai igehirdetés alap igéje a Márk evangéliumából szól ma nekünk. Ez az ige rész a tisztaság kérdéskörét fogja magában hordozni. Jézus tanít a tisztaságról. Fennállva hallgassuk meg Márk evangéliumának 7. részéből több helyről is fog szólni hozzánk ma az ige. Majd hirtelen váltok, de remélem, hogy tudjátok követni, hogy éppen hol járunk. Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. Mert észrevették, hogy némelyik tanítványa Jézusnak tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodtak a vének hagyományához. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát Jézustól a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik, ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ismét odahívta a sokaságot Jézus, és így szólt hozzájuk, hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincsen semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből jönnek a gonosz gondolatok, a paráznasság, lopás, a gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. Az egyik legalapvetőbb téma áll ma előttünk, hiszen a hívő keresztény emberként általában kulcskérdés mindannyiunk számára, hogy mit jelent bűntől tisztának lenni, mit jelent benne élni abban az életben, amiről az ige azt mondja, hogy a bárány vére által mosatott fehérre, amit mi kaptunk Istentől Krisztusban. És mindannyian érezzük, hogy ez a tisztaság, ez az Isten szerinti tisztaság más, mint bármiféle más tisztaság fogalom. Nem egy erkölcsi elvárást jelent, nem csupán tiszta lelkiismeretet jelent, nem feltétlenül tiszta utakat, becsületességet. Pedig sok embernél kimerül ennyiben ez a fogalom. És nem véletlen az, hogy fel vagyunk címkézve sokak által, munkatársak, diáktársak által, hogy ja, hát te keresztény vagy, hát akkor te biztosan nem csalsz, biztosan nem vagy kicsapongó, te biztos nem jössz el bulizni, mert te keresztény vagy, biztosan vársz a házasságig a nemi élettel, stb. Hogyha pedig mégis elmegy egy keresztény ember buliba, mégis rajta kapják egy csaláson, mégis kicsapongó életet él, akkor megy a felháborodás, hogy hát ez a hívő mégsem olyan szent, mégiscsak maga felé nyúl a keze a szenteknek, mégiscsak bort iszik és vizet prédikál ez a valaki? Hogyan lehet ő keresztény, hogyha így él? Ez az erkölcsi norma azt jelenti a világ számára, hogy ez a kereszténység. És ez azért van, mert általában a közfelfogás elkönyveli ezt a Krisztus általi tisztaságot az erkölcsi tisztaságnak. De a kettő nem fedi le egymást. Olyan ez, mint amikor gyerekként takarítani kellett a szobát. Nálunk szombatonként mindig rendet kellett tenni, vagyis hát mindig meg kellett csinálnom a szobámat, és számomra már a rendrakás felért egy takarítással. Tehát az, hogy minden a helyén van, az már egy takarítás. Hogyha még fel is söpörtem, az már csak a habatortán, de hogyha még Még fel is mostam a szobában, akkor annál tisztább már semmi nem lehetett. Ezt gondoltam én. De aztán mindig jött anyám, anyukám, édesanyukám, aki mutatta, hogy hát és a pókhálókkal ki fog foglalkozni, a párkányt ki fogja áttörölni az asztalra, ráférne még egy súlyckolás, stb. Stb. Az ajtón ott vannak a foltok, az új lenyomatok, azokat is le lehetne törölni. Én meg csak úgy álltam ott, hogy de hát minek? Hát fel van söpörve, fel van takarítva, rend van, távolról nagyon szépnek tűnik a szoba, hogyha most kifogásokat akarnánk keresni, akkor nyilván lehetne mindenhol, de nekem ez így jó, az én igényeimnek megfelel ez így is. És ilyen ez, hogy tisztaságnak mondanám én ezt a szobát, de ha mélyére nézek, akkor még sincs ott az, hogy én tisztán akarom tartani. Elég nekem úgy, ahogyan nekem az igényeim megfelel. És ez pedig nagy súllyal bír, mert feltehetjük a kérdést, hogy mi az én igényem. Hogyha csak annyi, hogy a Biblia mondjon meg, tárjon elém egy erkölcsi normát, amit követni tudok, ami az erkölcsi tisztaságba, mint fogalom, belefér, akkor az úgy teljesen megfelel az erkölcsi tisztaság szintjéig. De attól még nem lesz Isten igazság, Isten szerinti tisztaság az, hogyha csak a Bibliának ez a parancsolatait követem. Mert hogyha nem az Isten vezeti az ember szívét, nem az Isten vezeti a szívemet és az életemet, hanem szabályok és törvények, még hogyha azok a Bibliából származnak is, akkor amikor az ember elérkezik a kérdések idejébe, amikor előjönnek a kérdések, hogy most ez hogy is kell, hogy is van, akkor nincsen ott az Isten az életében, aki eljuttathassa a megoldásra és a válaszra. Akkor saját magának kell választ találnia, amit talán nem olvasna ki ezekből a szabályokból. És állítom azt, hogy a legnagyobb hitviták is így kezdődtek el. Az utóbbi években, évtizedekben azt hiszem, hogy az egyházban egy nagyon erősen egy olyan koncepció ment végbe, hogy egy erkölcsi tanítást akarunk a híveknek átadni. A erkölcsi tanítás megy az egyházban, és nem az Isten szerinti tisztaságra tanítunk. És ez alapján, az erkölcsi tanítás alapján az emberek joggal teszik fel a kérdéseiket, hogy hogy is van most a homoszexualitás kérdése, hogy is van a bűn kérdése, biztos, hogy ez bűn, biztos, hogy nem ez bűn. Mert hogyha nem az Isten vezérli az életüket, hanem ilyen tanítások, ilyen erkölcsi normák, akkor saját maguknak kell válaszokat alkotniuk, akkor nem az Isten igazsága lesz a saját életükben, hanem a saját igazságuk. De ez a rendszer ott bukik meg, amikor az emberek igyekeznek válaszokat találni, illetve válaszokat alkotni azokra a kérdésekre, amelyekre az egyház, mint valami erkölcsi csősz, nem tudott, illetve nem adott választ. És csak nézzük meg ezt a mai textust, ami előttünk áll. A farizeusok, mint a nép vallási vezetői, tanítói nem azon buzgolkodnak, hogy az embereket Istenhez vezessék, nem is azért szólnak be a tanítványoknak, mert amit tesznek, az ellenkezik Isten akaratával, hanem mindennek az oka az, hogy amit ők tesznek, az az ősök hagyományával ellenkezik. A tanítványok nem tartják be ezeket a hagyományokat, és ezért feldúltak ezek a farizeusok. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy ez az én helyem, ide más nem ülhet, mert ez a hagyomány, hogy ez itt az én helyem, ide más nem ülhet. És ez vicces szituációnak tűnhet itt a gyülekezeten belül, hiszen miért mondaná bárki is ez, de sajnos nagyon is a valóságot írja le. Nagyon sok gyülekezetben megesik ez a szituáció. És tudjátok, testvérek, ahogy készültem, és ahogy ezt az igét forgattam a szívemben, egyre inkább rájöttem, hogy bánt az, hogy az egyház és talán a gyülekezeti életek megszokásokra épülnek föl. Megszoktuk, hogy vasárnaponként eljövünk a gyülekezetbe, megszoktuk, hogy kiöltözünk, megszoktuk, hogy csak a lelkész beszél a vasárnapi istentiszteleten, megszoktuk azt, hogy hát kevesen vagyunk, de legalább családiasan, megszoktuk, hogy csak az énekes füzetből lehet éneket választani, mert a többi másikat nem ismerjük. Megszoktuk ezt, megszoktuk azt, megszokások közepette éljük az életünket. És mikor Szegeden voltam, még rengeteget bicikliztem, akkor még fittebb is voltam, mint ma. Vettünk egy országúti kerékpárt, amit még azóta is használok, és már akkor is nagyon éreztem ott Szegeden, hogy ennek milyennek kell lennie ennek a biciklinek, hogyan kell ennek az aszfalton futnia, mikor érdemes váltani, milyen tempóval tudok haladni, megszoktam a fekvését, talán így szokták ezt mondani. És aztán egyszer csak már egy jó ideje használtam, azt éreztem, hogy ez a bicikli elkezdja jobb oldalra húzni. Nem olyan nagyon erőteljesen, tehát hogy amikor fogtam a kormányt, teljesen jól ellen tudtam tartani, de ha mondjuk elengedtem, akkor éreztem, hogy egyre csak jobbra megyek, és valami furcsa volt, de nem nagyon intenzív volt, tudtam tartani a kezemmel, ezért aztán úgy voltam vele, hogy nincsenek nagy jelentősége, majd megszokom, gondoltam. És meg is szoktam. Ám aztán körülbelül 2-3 hónappal később tekertem ugyanígy a biciklimmel, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a villa, ugye, ami fogja az első kereket, annak két ilyen ága van, és az egyik ág elmarad, és már csak egy ág tartja a kerekemet. Az egyik ág letört. És utána teljesen érthető volt, hogy ja, hát azért mentünk jobbra végig, ment bicikli át egyfolytában jobbra, mert ez az ág, ez egyre csak töredezett, egyre csak repedezett, míg nem el is tört, és el nem hagytam. Nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki. Úgy voltam el, hogy majd megszokom. És nagyon jól tudunk alkalmazkodni, nagyon jól tudunk megszokni dolgokat, és ez alapvetően egy jó dolog lehet, mert meg tudunk szokni jó dolgokat. Tudunk szokássá alakítani jó dolgokat. És ezért tudunk reménykedni mi is Orsival, hogy majd ti is megszoktok bennünket, remélhetőleg. De a baj az, amikor a rossz, a téves, amikor a nem releváns dolgokat kezdjük el szokásként kialakítani, és ez lesz az új norma, ez lesz az új mérce, amihez mindent viszonyítani kell. És megütött ebben az ige szakaszban, amikor Jézus Ézsaiást idézi. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Hát azt hiszem, hogy ezeket a formákat, ezeket a határokat nagyon meg tudjuk húzni, és meg tudjuk határozni. Nagyon könnyen meg tudjuk mondani azt, hogy mit hogyan kell, mit hogyan lehet csinálni, hogyan illik, és mi úgy vagyunk ezzel sokszor, mint a farizeusok. És akkor jön egy Jézus alak, pár másik emberrel, és totálisan felrúgja azt a rendszert, ami addig teljesen jól bevált, teljesen olajozottan működött. Hiszen az Isten szerinti igazság nem emberek előtt jelenik meg. Jézus vére nem az emberek szemében tisztított meg, hanem az Isten szemében. Istent békíti meg velünk Jézus vére, és nem az embereket. És nem az fog számítani, hogy az emberek előtt mennyire éltem én szent életet, hogy megkaptam-e már az új életet, hanem hogy megkaptam-e már az új életet a Krisztusban, amit csak Krisztus tud adni. Én láttam ezt a szakaszt az életemben. Volt egy ilyen szakasz, amikor nem a Krisztus szerinti életet vágytam, csupán egy erkölcsi norma volt, hiszen már gyerekkorom óta ezt tanítják nekem a gyülekezetben, ezt kell követni. És ott ismertem föl ezt leginkább, hogy ebben a szakaszban, az életemnek ezen a szakaszán nem tudtam bizonyságot tenni. Nem tudtam bizonyságot tenni Istenről. Azért, mert mindaz az erkölcsi tisztaság, mindaz a norma, amit én elértem mondhatni, az csak a saját erőmből volt, nem az Isten szerint. A saját erőmből. És a saját erőmről pedig nem tudok bizonyságot tenni, hiszen az ellenkezne ezzel az erkölcsi tisztasággal. Miért akarnám magamat felemelni, hogyha nekem szerénynek kell lennem? Nem tudok bizonyságot tenni. Azt tud bizonyságot tenni, aki az Isten szerint éli az életét. És ez az új élet, amit Krisztus ad, ez teljesen mentes a megszokásoktól. Ez Istenre van hangolva, az ő szavára, és nem emberi tanításokra és parancsolatokra. Mert az Isten szó általában kihív, hogy mindaz, ami eddig fontos volt, valóban fontos-e számunkra. És mindaz, amit eddig eltettünk, hogy hát ez nem fontos, az tényleg nem fontos. Tényleg fontosabb-e sok minden annál az egy dolognál? Lehet, hogy nem tudod magad tovább tenni azon, hogy valaki a te helyedre ült, vagy teljesen másik példákban. Hiszen számodra nagyon fontos az, hogy neked helyed van a gyülekezetben. Onnan tudod, hogy kikre látsz rá, onnan hallod jól az ige hirdetést. Lehet fontos bármi miatt egy megszokás. És jön az isteni kérdés. Nem fontosabb-e számodra az, hogy ne legyen benned paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörésnek a vágya, a kapzsiság, a gonoszság, a csalás, a kicsampongás, az irigység, a rágalmazás, gőg és esztelenség? Ezek mellett tényleg fontosabb számodra az a hagyomány, ami benned él? Nagyon várom azt már, hogy itt legyünk veletek. Egyre közelebb van a beköltözésünk ideje, péntekre már elméletileg be tudunk költözni. És mostanában engem nagyon foglalkoztat az, hogy mitől leszünk mi, vagy mitől vagytok ti, mitől vagyunk mi gyülekezet. Hogyan lehetünk a testvérei egymásnak. Olyanokon gondolkozom, hogy hogyan lehetne az Isten tiszteletet kimozdítani abból a megszokásból, hogy tényleg csak egy ilyen frontális tanítási forma alakul ki, hogy itt a lelkész beszél, többiek ülnek, mert ezek a frontális tanítások nagyon nagy táptalajt adnak annak, hogy valóban az emberi tanítás beszivárogjon az isteni mellé. És nincsenek válaszaim erre, gondolkozom, keresek, és nem is akarnék felborítani semmilyen rendet. Inkább csak azon imádkozom, hogy olyan gyülekezet lehessünk, ahol nem akarunk megszokásból élni. Ahol nem akarunk a megszokásokban elkényesedni, elkényelmesedni, hanem aktívan, és hogyha kell, akkor vért izzadva, térden állva keresni Isten akaratát. Hogy mit jelent az, hogy tiszta gyülekezet lehessünk, Isten szerinti tisztaságban élhessünk. Ahol nem megmondó emberek vagyunk, akik mindig tudják, hogy a másiknak mit kellene tennie, hogyan lehetne jobb, hanem megélő emberek, akik azt tudják, hogy az ő életükre nézve mit akar Isten, és ezáltal hol lehetnek a gyülekezetben, hol van a helyük a gyülekezetben. Ez áll előttünk ma. Mit jelent tisztának lennünk? Mi az a pont az életünkben, ahol Isten ki akar hívni? Ahol csak magamat próbáltam megtisztítani, de csak elkentem mindent. Mi az a pont, ahol a bárányvére le tudja mosni ezeket a foltokat, ezeket az erőlködéseket. Amen. Most közös imádságban azt hiszem, hogy hozhatjuk mindazt elé, mindazt Isten elé, amivel megérintett bennünket, és buzdítalak titeket, hogy akiben van hangos imádság, az mondja ki, mert ezáltal tudunk mi együtt épülni. És ez is már egy helyet ad annak, hogy megszólalhassunk a gyülekezetben, hogy egymást építhessük. És majd én lezárom egy imádsággal.
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked mindenért, ami körbevesz minket. Köszönjük minden ajándékot, kinek, amit adtál. És taníts meg, hogy jól éljünk ezekkel az ajándékokkal. És köszönöm neked minden nehézséget is, amit megtapasztalunk naponta, akár hetente várni az, akár betegség, akár családi körülmény, akár munkahelyi, bármi, ami az életünkben a nyom leterhel. Köszönjük neked azt, mert ebben feléd fordulva megmutatkozol, te megmutatkozol. Megmutatkozik a szabadításon. Hát sokszor ezt nem értjük, nem érezzük, sőt az ellenkezőjét tapasztaljuk, de mégis tudom, Uram, hogy te mindig a javát akarod annak, aki benned bízik, aki feléd fordul, azt te nem hagyod magára, akármit is érzünk meg, de akkor is jobban tudod, hogy mi az, ami jó, merre kell mennünk. Hát, Uram, hogy minden nehézség közepette még jobban tud elég kapaszkodni, és nem elkeseredni, nem csalódni benned, hanem még jobban rád nézni. Hadd ragadjunk meg téged, hadd kiáltsunk hozzám mindig teljes szívből, teljes erőből, mert nincs nekünk más, csak te vagy. És köszönjük. hogy szeret, hogy mindig azt akarod, hogy a te terved szerint megtapasztaljuk ebben a világon az örömet, a tökéletességet. Erre vezetsz minket. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor ennek mi magunk vagyunk az akadályai, útját álljunk a te akaratodnak. Segíts abban, hogy ezt lássuk. Lássuk azt, hogy mi az, ami neked nem tetsző az életünkben, és tudjunk erre nemet mondani. Add a te erődet, a szent lelkedet ehhez. Most is mindörökké. Amen.
Jézus, hálás vagyok neked ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért, annak minden tagjáért, és köszönöm azt a lehetőséget is, hogy lassan mi is ide tartozhatunk. Köszönöm ezt a szeretetet, amivel itt fogadnak, és hogy tapasztalhatjuk, hogy ez a tőled jövő szeretet, amit ő tükröznek. És Úr Jézus, kérlek, hogy te vezess bennünket a továbbiakban, kérlek, segíts, hogy minden olyan rossz szokás tőlünk el, ami nem tőled való, ami csak magunktól gondolnánk. Segíts meglátni, hogy mik azok, amik tényleg fontosak, és amiket te rávilágítasz, és segíts bennünket átfordulni a bűneinktől, a lustaságunkból, és minden olyan dologtól, amit tőled csak távolabb visz. Jézus, köszönöm, hogy kérhetjük ezt tőled, és hogy te vagy az, aki meg tudsz újítani bennünket. És kérlek, hogy külön nekem segíts abban, hogy ne akarjuk olyan lenni, aki nem beleszól, és megmondja, hogy mit hogyan kellene, és hogy mindig, és hogy szoktuk. Segíts, hogy ezeket el tudjam engedni, és arra tudjak figyelni, hogy mi az, amit te szerinted fontos. Köszönöm, hogy mindenünk életében tudsz vezetni bennünket, és hogy tehetjük a te kezedbe életünk minden dolgát. Hálásak vagyunk ezért. Amen.
Köszönjük, Atyának, hogy egymásnak adtál minket. Hálásak vagyunk, hogy egymás tagjai lehetünk, és imádkozunk azért, hogy a szeretet csak növekedjen mi közöttünk, hiszen akkor növekszik a te jelenléted, és imádkozunk, hogy tényleg olyan isteni szeretet legyen itt, amihez emberek tudnak jönni, és megtalálják azt, ami addig vártak, ami addig hiányzott az életükből, te Uram és a tőled jövő szeretet. És köszönjük, Atyának, hogy itt helyre lehet állni, itt meg lehet gyógyulni, lelkileg, és köszönjük, hogy a te szüntelen jelenlétre őrizünk minket az üdvösségre, és szólunk az üres székekhez, hogy teljenek meg az Úr Jézus nevében, és a te kedves lelked által vezesd ide azokat, akiket itt akarsz látni. Köszönjük, Atyának, hogy ebben a gyülekezetben embereid vannak, akik által munkálkodhatsz, és köszönjük, hogy az Isten és az ember közös munkája által megvalósul Jézusnak az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És köszönjük, Urunk, azt, hogy megerősítesz minket a hétköznapokban, hogy mi ne csak vasárnapi keresztények, hanem hétköznapi keresztények legyünk, hogy tudjunk fény és só lenni ott, ahova minket állítottál. Ezért imádkozunk a csendes szobákért, a belső szobákért, hogy tudjunk veled élő közösségben maradni minden napon is. Ellene megyünk annak, hogy az ellenség ezt folyamatosan akadályozza, és köszönjük, Atyánk, hogy felszabadulhat közöttünk a te erőd az Úr Jézus nevében.
Drága Jézus, hálás szívvel köszönöm neked, hogy megláthattam dicsőségedet. Te tudod, Uram, milyen nagy bajok voltak nálunk, és közvetlenül megtapasztalhattuk. Annyira közel jöttél, hogy nem lehetett nem észrevenni a te jelenlétedet. Csodákat tettél velünk. Emberileg ez nem ment volna, és köszönöm a gyülekezetnek a sok imádságot, hogy hitaltóan imádkoztak a betegség miatt, kökénynél is. Nagyon köszönöm neked, hogy naponta a legkisebb és legapróbb dolgokon is megtapasztalhatom a te jelenlétedet otthon. Amen.
Neked, drága Urunk, hogy idehoztad hozzánk tanéjékat. Kérünk azért, hogy áld meg a közös gyülekezeti alkalmainkat. Kérünk azért, hogy vezesd őket. Milyen cél?
Köszönöm neked, Uram, hogy több mint egy évig nem volt pásztorunk, és mégsem múlott szét a gyülekezet, és te tudtad, hogy mikor kell, hogy küld az új pásztor. Ámen.
Atyánk, te Jézusban fiaddá, gyermekeiddé fogadtál bennünket, és mi engedelmes gyermekek akarunk lenni. De attól, hogy ez az engedelmesség, ez ne abban merüljön ki, hogy eljárunk az Isten tiszteletekre, megadjuk az adományt, a tizedet, meghallgatjuk a te igédet, és már megyünk is haza. Ez az engedelmesség terjedjen ki az egész életünkre, Urunk. Nem akarunk megelégedni a saját akaratunkkal, csak is a te akaratoddal, a te kegyelmeddel. Taníts meg, hogy hogyan legyünk engedelmesek a te szerinted való szeretetben, a te szerinted való tisztaságban, a te szerinted való könyörületességben. Taníts meg, hogy hogyan legyünk engedelmesek a hittel való kérésben. Urunk, fordítsd föl, forgasd föl a mi megszokásainkat. Vágyunk arra, hogy valóban üljenek a helyeinken. Vágyunk arra, hogy te hozzál embereket. Vágyunk arra, hogy te adj növekedést, nem csak létszámban, hanem bennünk, magunkban. Urunk, úgy megszokjuk azt, hogy hát így mennek a dolgok. Úgy meg tudjuk szokni a bűnt is az életünkben. De te, Urunk, fényt tudsz hozni. És világosságra tudod hozni azokat a dolgokat, amik nekünk már nem is keltik fel a figyelmünket. És így kérünk téged, hogy mutass rá a mi életünkben, hogy mik ezek a megszokások, mik ezek az engedések, amelyeket nem kéne magunkban tartanunk. Mutass rá személyes életünkben, de mind gyülekezet úgy is. És mi áldani akarjuk a te nevedet, mert te hatalmas vagy, mert te csodákat teszel véghez közöttünk, és mert te méltó vagy. Dicsőíteni akarunk téged. Amen. Egy éneket énekeljünk, és az utolsó verszakot pedig majd a hirdetések és az áldás után énekeljük. Ez egy gyülekezeti ének, a 312-es számú.